Kapkodjuk a fejünket ugye a csúcsra járó tőzsdeindexek láttán, hát megnézzük, hogy a szűkebb, feltörekvő piaci szegmens hogyan is muzsikálta az idén, vagy hogyan működik, és milyenek a kilátásaik. Miklós Csaba segít nekünk ebben ezt megfejteni, a VIG feltörekvő piaci ESG részvény befektetési alap portfólió menedzsere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, mit tudunk elmondani a
miért törekednek fel ennyire a feltörekvők?
Igen, és még meddig törekednek?
Igen, ezt kifejtjük, sok oka és sok mozgatórugója van ennek. Hát ha az idei teljesítményeket megnézzük, ugye, és ezt érdemes úgy vizsgálni, hogy ugye agregált globális feltörekvő piaci indexek, és ezek az indexek jellemzően ilyen 5-10 százalékponttal felül teljesítik eddig idén a hasonló elvek alapján kalkulált globális fejlett piaci indexeket. Sőt, ugye a médiában jellemzően ugye az amerikai részvénypiaci indexek teljesítménye jelenik meg, de ahhoz képest is ugye ezek az agregált feltörekvő piaci indexek kifejezetten jól teljesítettek. Itt is jellemzően egy olyan 10-15 százalékpontos felülteljesítést tudunk megállapítani a javukra. Viszont nagyon fontos kiemelni, hogy ez dollárban számolva, tehát ugye dollárosítjuk az indexeket, mert hogy nyilván ennek a teljesítménynek egy része az abból adódik, hogy a dollár gyakorlatilag veszített az értékéből idén a feltörekvő devizákhoz képest, most csak ha néhányat említünk, itt akár a koreai von, vagy a tajvani dollárhoz képest, azért itt volt egy, és de említhetnénk a forintot is, igen, itt volt ezekben a devizákban egy elég erős felértékelődés, illetve dollár gyengülés.
Mi van a háttérben egyébként, mint gazdaság, hogyan muzsikálnak a feltörekvő piacok?
Igen, hát kifejezetten jó egyrészt a globális gazdasági környezet is, ugye, és másrészt a feltörekvő piacokon is a növekedési konjunkturális kilátások. Ugye az USA gazdaságában, mint a legnagyobb kontribútor tulajdonképpen a globális GDP növekedéshez, az USA gazdaságáról is az elmúlt negyed években az előzetes várakozásokat rendre meghaladó növekedési adatok érkeztek, de ugyanez elmondható tulajdonképpen a feltörekvő piacokról is, hogy ha itt Ázsiára gondolunk például, akkor ott a kínai növekedési számok, igaz, hogy kicsit valószínűleg kozmetikázottak, de ott is egy ilyen 4-5 százalékos éves növekedés várható idénre, és Indiában például, mint a másik legnagyobb feltörekvő részvénypiaci tag, ott is egy ilyen 5-6 százalék körüli GDP növekedést anticipálnak, várnak az idei évre, és ugye ezek lakosság számban, tehát fogyasztás tekintetében is elég nagy tömböt képviselnek, ugye gyakorlatilag itt 1,4-1,4 milliárd lakosú országokról beszélünk.
Igen, Indiáról már hallani egy ideje, hogy érdemes félszemünket rajta tartani, ott valószínűsíthetően egy ilyen hosszabb folyamat részeként kell értékelni az idei évet, tehát ott még bőven van tér a növekedésre, fejlődésre.
Igen, abszolút így van. Ugye a India, hát elég speciális, és nagyon sokat is lehet olvasni, aha, egyébként Indiáról. Nyilván ennek egy hosszabb kifutása van ennek a történetnek. Ugye itt India kapcsán be lehet hozni természetesen a BRICS-sztorit is, illetve ugye ezt az euróatlanti gazdasági övezetet versus ugye a Kína köré csoportosuló BRICS országok blokkját, hogy ebben India hova és hol pozícionálja magát. Ez mindenképpen egy nagyon fontos kérdés. De ugye sokszor szokták úgy apostrofálni Indiát, mint a következő Kína, tehát valószínű így a hosszú távú kitekintésben, növekedés tekintetében, tehát egy hasonló pályát fog bejárni, úgyhogy a fejlődő régió, fejlődő piacokon belül is India az egy ilyen érdekes téma lehet a következő időszakban.
Na jó, de hát Donald Trump pont a feltörekvők egy jelentékeny részét bünteti vámokkal.
Hát az egyik rekorder, azt hiszem, pont Vietnám, igen, talán, aki az egyik legmagasabb.
És ugye legutóbb, amikor ugye volt a kínai díszszemle, ott is nagy egymásra burulás volt Kínával, és akkor arról cikkezett a világsajtó, Donald Trump elvesztette időzőjelbe téve Indiát. Tehát, hogy ezek a vámok visszahúzhatják-e, vagy esetleg nyerhetnek-e általuk új piacokat kényszerből, szóval itt azért árnyalt a kép egy kicsit így első pillantásra.
Igen, ez egy egész izgalmas kérdés, ugye ez egyébként ugye ez a vám tarifák, vagy az USA új vám politikája, ez itt tematizálta az idei évet, és a tőkepiacokon is elég erős mozgásokat okozott. Ezzel kapcsolatban viszont ugye nagyon fontos azt látni, hogy itt volt a Trump által ugye a Liberation Day április elején egy erős retorikai indítás, mondhatni egy gyomros, de azért azt követően, és ez megnyugtató volt, és gyakorlatilag vissza is jöttek a részvények, piacok, illetve a tőkepiacok megnyugodtak, hogy azt követően ugye olyan megállapodások születtek, amelyekben ugye az április elején belengetett fenyegető tarifáknál sokkal előnyösebben sikerült megállapodni, azért itt adott esetben egyes országok tekintetében ilyen 10%-pontos, 10-15%-nál kisebb vámtarifákban állapodtak meg, és nyilván itt azt is célszerű kiemelni, hogy ezt követően ugye kiárazódott a bizonytalanság a részvénypiacokból, a fejlődő, feltörekvő részvényekkel kapcsolatban is, ami ugye a tőkepiacok szempontjából nagyon jelentős, hiszen hát az a bizonytalanság ugye az, ami adott esetben korrekciókat is, vagy erősebb korrekciókat okozhat.
Az egyéb geopolitikai tényezők, azok hogyan hathatnak egyébként a feltörekvőkre? Ugye itt lehet az orosz-ukrán konfliktusra gondolni, a közel-keleti izraeli-hamász konfliktusra, esetleg, hogyha már Ázsiánál maradunk, akkor egy még nem konfliktus, bár érlelődő, ugye ez a Kína-Tájván közti feszültség. Itt ezt hogy tudjátok árazni, vagy a modellekbe szerepeltetni?
Igen, ugye amikor fejlődő, feltörekvő piacokról beszélünk, akkor azt érdemes ugye tudni, hogy ez egy sokkal heterogénebb, vagy ha úgy tetszik, diverzifikáltabb társaság mondjuk a fejlett részvénypiacokhoz képest. Ugye a fejlett, globális fejlett részvénypiaci indexekben nagyjából 65% az USA súlya, durván 15-20 Európa, és a többi az meg Japán és a Csendes-óceáni régió. Itt a feltörekvő piacok esetében ez úgy néz ki, hogy egy 30% Kína, körülbelül 20% India, és akkor utána meg egy ilyen 20-15% pontos arányjal Tajvan, és ez nagyon fontos, és Dél-Korea, ami már szinte ugye a fejlett piaci kategória tekintve itt a high-tech-et is, de vannak olyan indexek és befektetési lehetőségek egyébként, amikor úgymond a feltörekvő piacot azt Kína nélkül veszik számításba, tehát hogyha adott esetben mondjuk Kínát így kockázatosnak érezzük, akkor erre is van természetesen lehetőség. Ugye itt a nagy kockázat a szintén a vámokra utalnék vissza, mind Kínával, mind Indiával kapcsolatban, de ugye azt lehet látni, hogy a nagyon erős retorika mögött azért valamiféle gazdasági racionalitás érvényesül a tárgyalóasztaloknál, tehát ugye Kínával kapcsolatban is többször elhalasztották ugye ezeket a nagyon magas vámokat, másrészt ugye elég erős az egymásra utaltsága Kínának és az USA-nak, ezt ne felejtsük el, ugye Kína jellemzően a ritka földfémek exportjának egy jelentős részét adja. Erre meg szüksége van ugye az USA high-tech IT-szektornak, tehát azért itt nyilván vannak olyan pontok, amelyek mentén ez puhítható, ez a retorika, és ugye azt is célszerű még kiemelni, hogy India most ugye hova helyezkedik el, mi hova pozícionálja magát. Igen, a legújabb a Shanghai fórumon azt láttuk, hogy úgy tűnik, hogy inkább a BRICS irányába próbál elköteleződni, és ugye ott tett olyan kijelentéseket India, hogy gyakorlatilag nem kívánnak leválni az orosz energiahordozóknak az importjáról, és ezért ott belebegtettek ugye az Egyesült Államok Indiával szemben egy 100%-os vámok bevezetését, vagy életbe léptetését. Nyilván ez kockázat is, természetesen jelentős kockázat, természetesen, hogyha ez itt majd megoldódik valamilyen formában, akkor nyilván ez a bizonytalanság is kiárazódhat.
Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük ezt a kis körképet, jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen, szerint. Én is a legjobbakat, jó napot, sziasztok!
Miklós Csabával, a VIG alapkezelő portfólió menedzserével beszélgettünk.